Kolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. Új partnerekkel, megújult arculattal került forgalomba a miskolci turisztikai kártya. Nem csak a Balaton, a Tiszató is népszerű a nyaralók körében. Dr. Hernecki Andrea főiskolai docens kapta az Aranykréta díjat Gyöngyösön. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Új partnerekkel, megújult arculattal került forgalomba a miskolci turisztikai kártya, amely 14, 48, 72 és 120 órára vásárolható meg. A kártya tulajdonosai ingyen és korlátlanul utazhatnak a helyi közösségi közlekedéssel, és egyszeri belépést biztosítanak számukra a Szeleta Park látogatóközpontba, a Miskolci Állatkertbe, az Anna Barlangba, a Herman Otto Múzeumba, valamint a Barlangfürdő és az Ellipszum is ingyenesen látogatható. Továbbá a kártya tulajdonosai szervezett városnéző sétákon is részt vehetnek. A turisztikai kártyák elfogadó helyeiről új katalógus készült, ami elérhető a Turinform Miskolc irodában és az ingyenes szolgáltatás nyújtó partnereknél. A részletekről Tóth Bodnár Krisztina, a Midmark Kft. Ügyvezetője adott tájékoztatást.
Nem annyira új ez a kezdeményezés, hiszen a Miskolc PASZ turisztikai kártya az 2015 óta létezik. Igazából ennek most a megújítása zajlott az elmúlt hetekben. Maga a kártyának a megjelenése újult meg. Bővült a partneri kör, a kártya elfogadó partnerek köre, illetve egy nagyon ütős, úgy gondolom, imásfilmet készített a Miskolc PASZ-ról, és ezzel lehet majd találkozni a közeljövőbe a különböző közösségi csatornákon. Igyekeztünk mindenféle igénynek megfelelni, aki csak egy napot tölt egy hosszú hétvégét, de azokra is gondoltunk, aki akár majdnem egy hetet is Miskolcon kíván tartózkodni, úgyhogy négyféle időtartamra szólnak a kártyáink, 24, 48, 72, illetve 120 óra, és ami érdekes még, hogy gondoltunk külön a gyerekekre is, úgyhogy külön megvásárolható gyerekkártya változatban is ezek a kártyák, és kétféle módon, közösségi közlekedés használatával vagy anélkül, hiszen még arról nem beszéltünk, hogy mit tartalmaz a kártya. Teljesen ingyenes a közösségi közlekedés használata, és a legnagyobb látnivalóink egy alkalommal ingyenesen látogathatók az itt tartózkodás alatt. Végig mennék a ingyenes partnereinken, hiszen büszkék vagyunk rá, hogy partnereink közt köszönhetjük őket. Kezdetektől fogva ugye a legnagyobb, legismertebb nevezetessége a városnak a Miskolctapolca Barlangfürdő. Hozzájuk csatlakozott az Ellipszum élményfürdő megnyitása után a Selyemréti strandfürdő, a Miskolci Állatkert, a Herman Otto Múzeum, ugye ők csatlakoztak a most megújult képtárral, ami nem régiben került átadásra, és emellett még a Lilafüreden a Szent István és Anna Barlang is látogatható, és amit még nem is mondtam el, hogy a garantált tematikus sétáink is, amelyek átívelik majdnem az egész évet márciustól novemberig, azt is ingyenesen várjuk a látogatókat arra az időpontra. És mi egy új elfogadóhelyre, az pedig a Szeleta Park látogatóközpont, hiszen ők alig fél éve működnek, és őket is fel lehet keresni ezzel a kártyával ingyenesen. Kétféle módon lehet hozzájutni a kártyához, vagy itt a központi irodába, a Sétáló utcában, a Turinform Miskolc irodába, illetve most szezonálisan működtetünk áprilistól október végig Miskolctapolcán is információs pontot, ami nyáron például a 7 napján nyitva van, ott is meg lehet venni, illetve a másik megoldás az online változat, van egy külön weboldala a kártyának, a miskolcpass.com, és ott néhány egyszerű lépés után pár perc alatt megvásárolható a kártya, és akkor nem is szükséges igazából nem egy plastikkártyát kap a vásárló, hanem egy QR kódot, és az a kód hordoz minden fontos információt, és a telefonján keresztül csak fel kell mutatni majd a pénztárakban, és már bebocsátást is nyert.
A szállás.hu friss elemzése szerint, bár a Balaton népszerűsége elvitathatatlan a vakációzók körében, a Tiszatónál is sokan nyaralnak. A magyar tenger térségében Siófok, Balatonfüred és Hévíz szállás helyét választották eddig a legtöbben a nyaraláshoz. A Tiszatónál Tiszafüred, Poroszló és Abátszalók voltak a legkeresettebbek. Az országos listán pedig Budapest, Eger, Szeged, Hajdúszoboszló, Pécs, Gyula és Nyíregyháza szerepelnek a legfelkapottabb balatoni települések mellett. Július első két hetében többen nyaraltak belföldön, mint a teljes júniusi hónapban, derült ki a szállás.hu foglalási adataiból. A Tiszató is népszerű tehát nyári úti célként a magyarok körében. Tiszafüred, Poroszló, Abátszalók, Berekfürdő és Kisköre a legvonzóbb a szálláskeresők számára a környéken. Ezeken a településeken töltötték el a tó környéki vendégészakák 90%-át. Itt a legnépszerűbb szállástípus a vendégház, a vendégészakák több mint felénél választották ezt a vakációzók. A Károly Róbert Campus hallgatói önkormányzat által 2014-ben létrehozott vándordíjat, az Aranykréta díjat idén is a hallgatók által legkiválóbbnak ítélt oktató kapta meg. Az elismerést így dr. Hernecki Andrea főiskolai docens vehette át ebben a tanévben, aki egyben a 30 éves jubileumát is ünnepelte. A gyöngyösen kitüntetett, meghatódva mesélt a díjjal kapcsolatos érzéseiről.
Még most is egy picit megkönnyezem, mert tényleg nagyon nagy meglepetés volt. Szóval én nem számítottam erre. Azt, ugye én 30 éves jubileumi jutalmat is kaptam, de igazából annyira ügyesek voltak a kollégák és a hallgatók, hogy gyakorlatilag semmit nem tudtam róla, és óriási meglepetés volt, amikor kétszer szólították a nevemet, vagy kétszer hallottam a nevemet. Én azt gondolom, hogy mind a kettőnek megvan a maga helye. Ha a szakma adja, akkor az azt jelenti, hogy a szakma elismer. Persze kérdés, hogy mi a szakma. Az én szakmám az tulajdonképpen a pedagógia. Teljesen mindegy, hogy hol vagyok. De természetesen, amikor az ügyféltől jön a visszajelzés. Tehát amikor a diák mondja azt, hogy na ez tényleg jó, akkor az azért ütős. Én azt gondolom, hogy amit talán nálam figyelembe vettek, az, hogy nem hallgatónak tekintem őket. Én már nem szeretem ezt a szót, hogy hallgató, mert nekem ne hallgass, hanem kapcsolódjon be, hogy tudjak neki élményt adni, hogy valami pici nyomot tudjak hagyni az életében. Ez lehet, hogy egy magánjellegű konfliktus megoldása, lehet, hogy a tanulmányainak a tovább gördítése, ahol éppen elakadás van. Tehát nem feltétlenül csak és kizárólag a szakmai tananyag, hogy úgy mondjam, leadása. És azt hiszem, hogy ez egyre inkább fontosabb. Nem lehet ma úgy oktatni, ahogy lehetett egy pár évvel ezelőtt. És nem azt mondom, hogy 10-20 évvel ezelőtt, hanem egy pár évvel ezelőtt. Tehát ma már ezt nem lehet. Valószínű azért nem, mert a személyiségem olyan, és ez most nem nagy képűség, hogy ilyen csápjaim vannak, hogy érzem, hogy most nem biztos, hogy a tananyagot kell, hogy úgy mondjam, nyomni, hanem lehet, hogy kicsit beszélgetni kell velük, és igénylik, csak másképp. Nagyon-nagyon sok pozitív tapasztalattal találkozom, és ami nagyon érdekes, amit megfigyeltem, hogy mondjuk egy nappali tagozatos, aki bekerül tizenévesen, vagy egy levelezős, aki éppen visszakerül, vagy élete első felsőfokú végzettségét szerzi, ugyanolyan elesett, és ugyanúgy igényli azt a fajta, hogy mondjam, ezt a osztályfőnökséget, ezt a tyúkanyúskodást is. És ebben van szerintem nagyon nagy változás, hogy egyre nagyobb erre az igény.
Áldatlan állapotok alakultak ki Egerben az autóbuszállomás mögötti területen, de a városgondozás gyorsan intézkedett, ráadásul még egy körözött szemét is találtak. A belvárosi kutyafuttató területén kialakult áldatlan állapotokról szóló fényképek bukkantak fel múlt héten a közösségi oldalakon, a területen jelentős mennyiségű szemét gyűlt össze. Bár a Városgondozás Eger Kft. Munkatársai ott 4-5 hetente végeznek fűnyírást, most a bejelentése is soron kívül reagáltak. Csütörtökön meg is kezdték az autóbuszállomás melletti terület rendbetételét, így hétvégén már egy szépen kitakarított terület várta a kutyásokat. A Városgondozás Eger Kft. Ügyvezetője Eger István Renátó elmondta, a közterületfelügyelet, sőt a rendőrség bevonására is szükség volt, ráadásul a tanyát vert hajléktalanok között körözött szemét is találtak. Az ügyben Eger és térsége országgyűlési képviselője is szót emelt a közösségi oldalán. Dr. Pajtók Gábor azt írta, a belvárosi kutyafuttató területén hagyott tetemes mennyiségű szemét ügye egyelőre megoldódott. A Heves vármegyei kormányhivatal ellenőrzése után a rendőrség azonosította az elkövetőket, majd ellenük hulladékgazdálkodási jogsértés miatt eljárást indított. A szemét elszállítása már meg is történt a városgondozás munkatársainak hála. Egernek tisztának élhetőnek és biztonságosnak kell lennie, mi ezért fogunk dolgozni, írta a hétvégi videós posztjában a képviselő. Újra túrával emlékeztünk néhai kollégánkra, Katona Istvánra a napokban. István halálának 7. évfordulóján egykori kedvenc túrahelyét a Bükkfensíkon található Faktoréti Madonnát látogatta meg egy csapat, számolt be a Katasztrófavédelem Heves vármegyei igazgatósága. 2017. július 13-án hunyt el Katona István tűzoltóőrnagy, a Heves megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság néhai hatósági osztályvezetője. Pista aktív túrázó volt, szívesen járta a Bükk csúcsait, kedvencelje volt a Bánkúthoz közeli Faktoréti Madonna, ahol szívesen olvasgatott órákon át, kívánságára Hamvai egy részét is ott szórtuk el. Rá emlékezve már többször is meglátogattuk ezt a helyet, leültünk a padjára, emlékére gyújtottunk egy mécsest. Idén 12 munkatársunk 2 kutyával vágott neki a kirándulásnak, melynek útvonala minden alkalommal más. Idén a Heregrét parkolójából indultunk, a Muflonkői kilátópontot érintve egy meredek ösvényen közelítettük meg a Bükk-hegység egyik legmagasabb csúcsát, a Háromkövet, ahonnan pazarkilátást csodálhattunk néhány percig, majd tovább mentünk a Faktorréti Madonnához, ahol eltöltöttünk egy kis időt és néhai kollégánkra emlékeztünk. A Faktorrétről folytattuk túránkat Bánkút felé, ahol megpihentünk, és egy másik útvonalon indultunk vissza a kiindulópontra. A lelkes csapat nem egy könnyű sétára vállalkozott, hiszen a közel 20 kilométeres túrán 500 méteres szintkülönbséget kellett leküzdenünk a nyári hőségben, de szerencsére egy gyönyörű, lombos erdőkör át vezetett az út, ahol szellő enyhítette a meleget. A szomorú apropóból összeállt túrázó csapat lelkesen, jókedvűen, vidáman ment végig az úton, ahogy az Pista is tette egykoron, írta az összefoglalóban a Heves vármegyei igazgatóság. Végül az időjárásról. Holnap erőteljes nappali gomoly felhőképződés várható, emellett fátyolfelhők is lesznek felettünk. Zápor, zivatar szorványosan kialakulhat, melyeket felhőszakadás, illetve erős, néha viharos szélök is kísérhet. Az északi a szél egyre több felé megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet kedden hajnalban 18-19, napközben még 30-31 fok körül alakul. Holnap figyelmeztetési kritériumot meghaladó UVB-sugárzás várható, hívja fel a figyelmet a Hungaromet ZRT. Normál bőrtípusnál már 15-20 perc napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet. Hidegfront közelít szerdán már 30 fok alatt maradnak a csúcsértékek. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2024. július 22-én hétfőn.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét Berec Renátát hallják. Híreink egy-egy mondatban. Idén a történelmi aszály nehezíti a mezőgazdasági munkát. Sikeres volt a Guinness rekord kísérlet Vásárosnaményban. Ezek mai műsorunk főbb témái. A 2024-es év időjárása sajnos a történelmi aszályról híresült el, melynek következtében a növények terméshozamai egyaránt alulmúlják az elmúlt évek átlagait. Már az év első 6 hónapjában alig hullott csapadék az ország jelentős részére. A szárazságot több hőhullám is tetézi a nyár folyamán, így bár az aratás véget ért, a kukoricának és a napraforgónak sem kedvez a száraz nyári meleg. A részletekről Szendrei Lászlót, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Heves vármegyei elnökét, Fekete Gábor tudósítónk kérdezte.
Hol tart most az aratás, tehát mennyi van még hátra, mikorra várható a befejezés, illetőleg a kapás növényekkel mi a helyzet, a napraforgóval és a kukoricával?
A nyári betakarítású növényeknél azt elmondhatom, hogy a napokban befejeződik az aratás, tehát a teljes vertikumát sikerül, úgy gondolom, száraz idő, betakarítani a gazdálkodóknak. A kapás növényekkel viszont baj van, hisz nagyon szépen elindultak a kukorica, a napraforgó, de ez a rendkívüli sivatagi hőmérséklet, ez a 30-40 fok között lévő hőmérséklet, ez gyakorlatilag determinánsan meg fogja határozni a sorsukat, és nem győzöm eléggé hangsúlyozni, hogy az öntözés fontossága, az öntözésnek a miensége, a megvalósítása rendkívül fontos lesz a közeljövőben, hisz ez a mai nap is bebizonyítja számunkra, hogy egy rendkívüli rekordokat döntögető hőhullám van most jelenleg Magyarországon, és ezt a növényi kultúrák egyre nehezebben viselik el. A régi parasztok azt mondták, hogy az volt a mondás, hogy az arató pihen a kukorica csövel. Tehát ezt az esőre értették, hogyha aratás közben mondjuk eső érte őket, akkor nem keseredtek el, hisz tudták, hogy ezeknek a kapások növényeknek, mint a kukorica, napraforgó, szükségük van aratás közben a vízre.
Nem könnyű kihívás a mezőgazdaságban sem dolgozni, sem erre az időjárásra, amely évek óta már próbára teszi a gazdákat helytállni. Én köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt, és vigyázzanak magukra, és a tájékoztatást is köszönjük.
Sikeres volt a Guinness rekord kísérlet Vásárosnaményban. Az idei Zoárd napi sokadalomban 400-an énekeltek egyszerre beregi népdalokat zenekari kísérlettel. A kezdeményezésre intézményektől, civil szervezetektől, határon innen és túlról is érkeztek résztvevők. A kétnapos fesztiválon főzőverseny és nagy koncertek is várták a látogatókat. A részletekről Iványi Tamás főszervezőt hallják.
Gondolkodtunk azon, hogy milyen új elemet próbálhatnánk ki a Zoárd napi sokadalomban, ami még nem volt, és valahogyan felötlött az, hogy mi lenne, ha egy szép beregi népdalcsokor elhangozna nagyon sok ajakról, és hát innen adódott az ötlet, hogy akkor ez legyen egy rekordkísérlet. Megcéloztunk egy ilyen 5-600 fős létszámot. Jelen pillanatban bizakodóak vagyunk, bár azért az időjárás is igyekszik rekordot dönteni, és mivel sok idős jelentkezőnk is van, meglátjuk, hogy a hőség ellenére is kimernek-e jönni. A legidősebb jelentkező 99 éves Vásárosnamény legidősebb polgára, Szolnok Feri bácsi, aki semmiből nem maradt ki, és hát gondolom azért az ő korosztályának ez a meleg, ez azért egy kicsit sok.
Most pedig Filip Sándort, Vásárosnemény polgármesterét hallják.
2011-ben kezdtük el az Zuhárnapi Sokadalom rendezvényünket. Gyakorlatilag ez a 11. alkalom érdekes módon, hiszen a Covid miatt egyszer kimaradt, aztán pedig két alkalommal lementünk Gergely-Gornyára, helyszínváltozást kezdeményeztünk, aztán rájöttünk, hogy jobb lesz ez a két hét között, hiszen a mottónk is az, hogy hit, hagyomány és szórakozás között. A gasztronómia, a Szatmár Bereg megismerése, kiemelten Vásárosnemény a bereg szíve és az itt élő embereknek a mindennapjainak a megismerése, valamint a múltunk, a hagyományaink, a népszokások, mindazok megelevenednek ezeken a rendezvényeken, és megelevenedtek eddig is, amelyek által mi meg szeretnénk mutatni magunkat. Szeretnénk azt, hogyha az ideérkezők visszatérő vendégeink lennének, hiszen Vásárosnaménynak, mint a bereg szívének a legfontosabb kitörési pontja a turizmus.
Végül Baracsi Endrét, a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei közgyűlés alelnökét hallják.
Most, hogyha lehet azt mondani, nem is mint megyei közgyűlés vagyunk itt, hanem inkább mint a vármegyei értéktár, mert valóban nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy ez a rekordkísérlet ez ne csak hogy eredményes legyen, hanem nyugodtan mondhatjuk azt is, hogy például szolgáljon majd másoknak is, hogy igenis lehet olyan kezdeményezéseket megvalósítani, amely egy picit színesíti a hétköznapokat, picit színesíti egy-egy településnek az ünnepnapjait is, és bízunk benne, hogy majd itt aki eljön, a hőség ellenére biztos, hogy nagyon jól fogja érezni magát, és hosszú-hosszú évek múlva is emlékezni fog arra, hogy ennek a rekordkísérletnek a részese volt.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Az olimpiai játékok természetüknél fogva a békéről, nem a háborúról szólnak. Hangoztatta Ferenc pápa Laurent Ulrich párizsi érseknek címzett és pénteken közzétett levelében, amelyben tűzszünetet kezdeményezett a július 26-a és augusztus 11-e közötti sportesemény idejére. A Szentatya reményét fejezte ki, hogy a párizsi olimpia alkalmat ad a világ minden részéből érkezők számára egymás kölcsönös felfedezésére és elismerésére, az előítéletek megdöntésével, a megbecsülés előmozdításával, ott, ahol lenézés és bizalmatlanság van, a barátság erősítésével ott, ahol gyűlölet van. Az olimpiai játékok természetüknél fogva a békéről szólnak, nem a háborúról, írta a francia egyház vezetője az intézet üdvözletében a pápa. Emlékeztetett, hogy ennek a szellemiségnek a jegyében az ókoriak bölcsességgel a háborúk leállítását rendelték el az olimpiai játékok idejére, és a modern korban is igyekeznek újraéleszteni ezt az örvendetes hagyományt. A mostani nehéz időkben, amikor a világban a béke komoly veszélyben van, nagyon remélem, hogy mindenki tiszteletben tartja ezt a tűzszünetet a háborúk megoldása és a harmónia helyreállítása reményében, tette hozzá a pápa. A Szentatya Isten irgalmát kérte, valamint azok lelkiismeretének megvilágosodását, akik hatalmon vannak és súlyos felelősség terhét viselik. A békén munkálkodók számára áldást szorgalmazott. Az olimpiai játékok, ha valóban játékok, kiváló helyszínt adnak az akár egymással ellenséges népek találkozására, tette hozzá a pápa, emlékeztetve, hogy az olimpiai öt karika is a testvériséget jelképezi. Francia nyelvű levelében a pápa áldását küldte a sportolókra, a nézőkre és Párizs hívőire is. Arra kérte a keresztény közösségeket, tárják ki templomaik, iskoláik, otthonaik és főleg szívük kapuit mindenki befogadásával. Elismerését fejezte ki, hogy a játékok nézőtereire kedvezményes bejutást biztosítanak a hátrányos helyzetűeknek. Az olimpia rendkívüli lehetőséget képvisel a francia nép számára a testvéri összetartozás bizonyítására, a különbségek és ellentétek leküzdésére, a nemzeti egység erősítésére, vélte a Szentatya. Megjegyeztem, a sport nemzetközi nyelve túllép a határokon, nyelveken, fajokon, nemzeteken, vallásokon, képes egyesíteni az embereket, bátorítani a párbeszédet és a kölcsönös elfogadást, saját eredményeink javítására sarkal, előmozdítja az önfeláldozást, ösztönzi a kölcsönös megbecsülést, segít megismerni korlátainkat és mások értékeit. Ferenc pápa tegnap, 5 nappal a párizsi olimpia megnyitója előtt is méltatta a sportegyesítő erejét, egyben globális fegyverszünetre szólította fel a hadban álló feleket a sportesemény idejére. A sportnak nagy társadalmi ereje van, képes békés módon egyesíteni minden korosztályt különböző kultúrákban, fogalmazott a Szentatya a vatikáni Szent Márk téren, amikor zarándokokkal találkozott vasárnap. Remélem, ez az esemény annak a befogadó világnak a jele lehet, amelyet fel akarunk építeni, és a sportolók versenyeikkel a béke és a jó példa közvetítői lehetnek, különösen a fiatalok számára. Hozzátettem, az ősi hagyomány szerint az olimpiai játékok lehetőséget kínálnak a fegyverszünetek megkötésére és az őszinte békevágy kimutatására. A párizsi olimpiát július 26-a és augusztus 11-e között rendezik tehát, a paralimpiát pedig augusztus 28-a és szeptember 8-a között. 4 napra újra összejöhettek a fiatalok Szalókon, a lelki erőműben. Idén is nagy sikerrel zajlott az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat múlt hét csütörtöktől tegnapig. Hagyományosan Kerényi Lajos atya előadásával kezdődött a program. A nyitószentmise főcelebránsa Ternyák Csaba egriesek volt, aki homiliájában Szent Józsefről és arról elmélkedett, kit is hívunk igaz embernek a mai világban, hiszen Szalók idei jelszava ez volt, József az igaz ember. Szent József igaz volt abban állt, hogy mindig éberen és nyitottan fogadta Isten üzeneteit, amelyeket álmában küldött neki, és egyre inkább megtanulta rábízottakért, Máriáért és a kis Jézusért élni. Ki tehát az igaz ember? Az, aki képes másokért élni, fogalmazott a főpásztor. Az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat alatt kerekasztal és csoportos beszélgetésekkel, koncertekkel várták a fiatalokat. Minden nap volt szentmise is a programban, melyeket élőadásban közvetített rádiónk és a Szent István Televízió YouTube csatornája is. A záró szentmisét vasárnap Fábri Kornél esztergom budapesti segédpüspök celebrálta. Az EGRI szeminárium ebben az évben is várja hivatásgondozó lelki gyakorlatra azokat a 14 évesnél idősebb fiúkat, akik érdeklődnek a papi hivatás iránt. A lelki gyakorlat mottója szabadon elköteleződni. A hivatásgondozó lelki gyakorlat helye EGRI érseki papnevelő intézet 3300 Eger, Foglár utca 6 szám. Az időpont augusztus 12-e hétfő 18 óra, és onnan tart a program 15-én csütörtök ebédig. A lelki gyakorlat ingyenes minden jelentkező számára. Jelentkezni a spirituálisnál lehet a CZ-vel írt lócitamás76@gmail.com e-mail címen. Szeretettel várnak minden érdeklődőt az EGRI szeminárium kispapjai és előjárói. Mintegy 130 millió forint kormányzati támogatásból újulhatott meg Hollóháza Szent László temploma. Bár fiatal a római katolikus templom, 2012-ben műemlékvédettséget kapott. Soltész Miklós, a miniszterelnökség nemzetiségi és egyházügyi államtitkára a hit és a keresztény hagyomány szentélyének nevezte az épületet, melyet a falu kiharcolt magának annak idején.
A küzdelem az sok területen megmutatkozik az életünkben, de szerintem az első az a hitért, kereszténységért. És onnan már sokkal könnyebb minden más küzdelem, minden más nehézséget helyre tenni az életünkben, azokon túl lenni. És ezért nem mindegy, hogy azok is, akik hívő keresztények, és azok is, akik istenkeresők vagy egyáltalán nem hívők, milyen módon állnak hozzá történelmünkhöz, múltunkhoz, és a közelmúltunkhoz is. Ennek a falunak csodálatos a múltja, hiszen több száz évvel ezelőtt, amikor el is néptelenedett, elpusztult, akkor is utána felvidékről szlovák telepesek érkeztek, akik hívő keresztények, hívő katolikusok, és nagyszerűen gazdálkodtak, és ráadásul 1777-ben elindult ugye a jelenlegi porcelángyár manufaktúrának az elődje. Ez egy nagy dolog, nagy csoda, pláne az, hogy még most is él. És az is szerintem egy óriási csoda, és ez mutatja, hogy érdemes küzdeni, hogy annak ellenére, hogy 1960-as években a gyár bővítésére hivatkozva egy barokk templomot akkori kommunisták leromboltak, és a gyárvezetői leromboltak, a plébános atya, a hívek, és akár a gyár dolgozói is kiküzdötték azt, hogy mégis kapjanak cserébe egy templomot. És 1967-ben, amikor tombolt a kommunizmus, durva volt a kommunizmus, akkor föl tudtak építeni egy ilyen remek művet, amely egyébként valóban azt mutatja, hogy és arra adott irányt, hogy szerte az országban, főleg lakótelepeken, ha nem is pont ennek a mintájára, de ennek példájaként tudtak építeni templomot az elején. És ezért óriási öröm, hogy most megszépülhetett, megújulhatott. Tényleg ajánlom mindenkinek, kérek mindenkit, hogy jöjjön, hívőket elsősorban, de azokat is, akik érdeklődnek a Zemplén iránt, egy csodálatos táj, csodálatos a falu, csodálatos a környezet, és mint műemlék is fantasztikus ez a templom, már milyen furcsa is ezt kimondani, egy alig 60 éves, vagy kevesebb, mint 60 éves épületnél. Nurciai Szent Benedeknek az ünnepét üljük ma, katolikus keresztények, de én azt gondolom, ez nem csak katolikus keresztényekre, hanem egész kereszténységre kiható ünnep, hiszen ő volt az, aki akár a földművelés, akár a munka tisztelete, és természetesen persze a kereszténységnek az erősítése benne volt a mindennapjaiban, az életében, de ugyanúgy az oktatás, nevelés is. És az máig kiad Európára, még akkor is, hogyha mindezeket a gyökereket Nyugat-Európában nem, vagy elkezdik elfelejteni, nem kezdik kitépni. Akár a templomaikkal, akár a keresztény közösségeikkel, katolikus és protestánsokkal egyaránt, és nekünk pedig az a feladatunk, bármilyen nehéz is, bármennyire is támadnak ezért, bármennyire is lenéznek minket, vagy gúnyolnak minket, hogy megőrizzük a kereszténységet, mert ha a kereszténység marad, a hit marad, akkor marad a nemzet is.
Mintegy 130 millió forint kormányzati támogatásból újulhatott meg Hollóháza Szent László temploma. Az ünnepi szentmisén ott volt Soltész Miklós, a miniszterelnökség nemzetiségi és egyházügyi államtitkára, a hit és a keresztény hagyomány szentélyének nevezte az épületet, őt hallották. Befejezéséhez közeledik a Miskolci kávária felújítása. Az 50-es évek óta romló és az azóta több ízben megcsonkított terület hét állomásának újjáépítésére a Miskolcról elszámazott Piukovics család adományaként kerül sor. Az öt fiúgyermek közül többen a családi vállalkozásban dolgoznak, egyikük pedig ez évben lett a Budapest-Esztergomi Egyházmegye felszentelt papja. Terveik szerint Szentkereszt felmagasztalásakor szeptember 14-én szombaton, a Kálvária kápol csünnepén az újmisés pap 17 órakor mutat majd be szentmisét, és ekkor ismét használatba kerül a Kálvária. Ez az esemény egyben a Miskolci Arszakra Fesztivál nyitó programja is lesz. A felújított terület megáldását egy másik időpontban tartják, az egyes stációk 25 évre örökbefogadhatók, egy-egy család vagy imacsoport gondozása sokat segíthet a hely és az állomások rendben tartásában. Július 23-án, kedden 9-től 18 óráig egész napos csendes szentségimádás lesz az Egri Ciszter templomban, a Szent II. János Pál pápa karizmatikus közösség szervezésében. Szeretettel várnak mindenkit. A Szent Anna búcsú a Giritka kápolnánál Bélapátfalván július 28-án 11 óra 30 perckor következik majd. Bélapátfalváról a kisbuszok a korábbi évekhez hasonlóan közlekednek, illetve a kápolnához zarándokmenet indul 9 órakor Bélapátfalváról a Bartók Béla 4. Béla utak kereszteződésében lévő keresztől. Idén 8. alkalommal várja részvevőit a tiszafüredi ifjúsági találkozó, ismertebb nevén Tiszafét, július 24. és 28. között Tiszafüreden. Minden évben nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy ne csak lelkileg, de fizikailag is meg tudjon pihenni az, aki ellátogat hozzájuk, ezért színes programokkal készülnek évről évre. A lelki programok mélységét a szentmisét, szentségimádás, keresztút, előadások és kis csoportos beszélgetések garantálják. Várnak mindenkit, aki 18 és 30 év közötti. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Debnár Ádám, Fekete Gábor és Kriston Tamás. A szerkesztőt Berec Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk a viszonthallásra.
Önök a koresti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
a régió sportja.
A címvédő Józsa Márton kormányozta 50-50-ért elsőként célba az 56. kékszalag Raiffeisen nagydíjon Balatonfüreden. A korábbi nyári olimpiákhoz hasonlóan idén már harmadszor invitálja olimpiai játékra a sportkedvelőket a miskolci II. Rákóczi Ferenc könyvtár. A napokban tartotta évadnyitó tájékoztatóját a Panergy Miskolc vízilabda klub. Együttműködési megállapodást kötött a Nyíregyházi kosárlabdaese és a DVTK kosárlabda akadémia. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A címvédő Józsa Márton kormányozta 50-50-ért elsőként célba az 56. kékszalag Raiffeisen nagydíjon Balatonfüreden. Az egység 2022 és 23 után sorozatban harmadszor, összesen 5-5-ször nyerte meg a kékszalagot, ilyen triplázás a verseny történetében először és eddig utoljára 1955-ben történt, amikor a Nemere 2 Németh Istvánnal a kormánynál sorozatban harmadszor győzött. A nyíklátházi Deboti Racing Team katamaránja a 13. helyen ért célba Bödör Gergely kormányzásával. A korábbi nyári olimpiákhoz hasonlóan idén immár harmadszor invitálja olimpiai játékra a sportkedvelőket a miskolci II. Rákóczi Ferenc könyvtár. A kérdések a héten kerülnek ki az intézmény honlapjára, és egészen augusztus közepéig várják a helyes megfejtéseket. A játékos kedvű olvasóknak lesz idejük mindenre, hiszen augusztus 11-ig az olimpia utolsó napjáig várják a megfejtéseket, ám egy e-mail címről csak egy megfejtést értékelnek. A napokban tartotta évadnyitó sajtótájékoztatóját a Panergy Miskolci vízilabda klub. Hörcsik István elnököt hallják.
Ugye 23-24-es szezont a UB1-es profi csapatunk ugye a 10. helyen zárta. Ez kettővel hátrébb van, mint a terv. Ilyenkor azért mindig elgondolkodunk, hogy a terv volt-e túlzó, vagy ezt el lehet érni, csak valami miatt nem sikerült. Ugye miután tavaly előtt sikerült a 8. hely, nem volt irreális véleményem szerint a 2023-24-es szezonban a 8. hely kitűzése, de azt kell mondjam, nem voltunk elég profik. Egy öreg tanítómesterem mondta nekem annak idején, nagyon megjegyeztem, hogy Istvánkám, hogy jegyezd meg, a profi minden körülmények között hozza a 80%-ot. Az amatőrök meg 30-120% között teljesítenek. Mikor, hogy? Visszanézve, nem szakemberként és nem játékosként, nem edzőként, hanem egyébként ugye a üzleti életből jövő emberként, én azt látom, hogy összességében versenyt nem kiemelve, sem pozitívan, sem negatívan, nem voltunk elég profik. A szerencse is a profikhoz szegődik, úgyhogy azt gondolom, hogy ha most a következő szezonban profik leszünk, és mindig hozzuk minimum a 80%-ot, akkor majd az a célkitűzés, azt gondolom, sikerülni fog.
A következő szezonnak új vezetőedzővel vág neki az együttes. Kemény Kristófot hallják.
Több dolgot szeretnék elmondani, de nem szeretném elnyújtani a sajtótájékoztatót. Van pár dolog, amit szeretnék kiemelni. Az egyik az a döntésem háttere. Nekem nagyon szimpatikus volt itt az Andrással az első megbeszélés, hogy az András egy olyan elképzelést vázolt föl, amit amúgy most is említett, hogy a miskolci vízilabdát szeretné arra a polcra visszahelyezni, ahol volt a pandémiás időszak előtt, a Covid előtt, amikor például a Sese Misics és az Alex Bowen is itt játszott, és a miskolci vízilabda egy nagyon komoly erőt képviselt, és azok a beszélgetések, amiket akkor folytattunk, azok számomra nagyon szimpatikusak, meg nagyon pozitívak voltak, hogy igenis komoly perspektíva van itt Miskolcon a vízilabdában, meg ebben a klubban, és számomra a döntés, amikor megszületett részemről, amikor én meghoztam, az a legeslegfontosabb tényezője az volt, hogy igenis itt ebben a légkörben, itt ebben a városban lehet alkotni.
Most pedig Bakner András leköszönő szakosztályvezetőt hallják.
Rengeteg gondolat kering a fejembe pillanatnyilag, de megpróbálok rövid lenni, tehát én úgy gondolom, hogy sportszakmai igazgató ennek a klubnak talán ez az utolsó olyan megjelenésen, de ahogy elnök úr is mondta, tehát nem lehet ezt abba hagyni. Nyilvánvaló, hogy a jövőben is részt fogok vállalni a klub munkájába, és az aljától a tetejéig, amennyiben a véleményemre szükség lesz, vagy indokoltnak találják bárki részéről, én ott leszek, és nyilvánvaló, hogy most már inkább egy háttérmunkát fogok végezni, nem teljesen az első vonalba.
Együttműködési megállapodást kötött a Nyíregyházi Kosárlabda ESE és a DVTK Kosárlabda Akadémia. Balogh Bélát, a Nyíregyházi Kosárlabda ESE elnökét hallják.
Már a Nyíksa régen próbálkozott a női szakágon az utánpótlás neveléssel, elindítottuk, hiszen ahogy a fiúkat U11-U12-ben neveltük, ott természetesen a lányok is csatlakoztak, hiszen ott még vegyes korosztályban indulhatnak, vagy vegyesen indulhatnak a gyerekek, és a lányokkal későbbiek során tovább folytattuk a munkát, és így lett U14-es, illetve U16-os csapatunk is. Ugyanakkor azt látjuk, hogy a lányok esetében nehezebb a kiválasztás, sokkal kevesebb lány kosárlabdázik, mint fiú. Szükségünk volt egy olyan erős szakmai partnerre, akitől rendkívül sokat tanulhatunk, nagyon sok tapasztalatot át tudnak nekünk adni, így tárgyaltunk a hozzánk nagyon közeleső DVTK Akadémiával, és ott nyitott fülekre találtunk, és nagy segítőkész szakember gárdára, úgyhogy velük ezért kötöttük az együttműködési megállapodást. Ennek vannak egyrészt tárgyi és ugye szakmai segítségnyújtások. Ilyen például az, hogy közös néven indulnak az U11-U12-es és U14-es korosztályú leánycsapataink, méghozzá Nyíksa DVTK néven szerepelnek majd a regionális bajnokságban. Ehhez kapunk egyébként némi tárgyi támogatást, labdákat, mezeket, és természetesen nagyon erős szakmai hátteret, hiszen mind a kiválasztásnál, a toborzásnál is jelen lesznek a DVTK szakemberei, valamint edzőinket is képzik, a gyerekek edzőmérkőzéseken vehetnek részt a DVTK-nál, a kiválasztásokra meghívást kapnak, szóval figyelemmel kísérik a szakmai munkát itt nálunk, a DVTK szakemberei, és bízunk benne, hogy előbb-utóbb már Euroligás csapatba és válogatottba, illetve a DVTK NB1-es csapatához is kerülnek majd Nyíksa és lányok. Vannak már Palánta programban is lányok, valamint U11, U12, U14 és U16-os korosztályban is indítunk csapatot.
Balogh Béla beszélt arról is, hogy a közelmúltban Szarajevóban voltak egy U12-es tornán a fiúkkal.
Felejthetetlen és páratlan élmény, Szarajevó egyébként is gyönyörű, egy profi tornáról van szó, amelyet 12. alkalommal rendeznek meg, ez a Szarajevói Basket Cup ifjúsági torna, és 4-5 csillagos szállodában vannak elhelyezve a gyerekek, a szállodákhoz egyébként saját tornatermek vannak, 30 csapat volt csak U12-es korosztályban, 6 csoportban versengett, éppen néhány pont hiány maradtunk le, tehát pontkülönbséggel a 8-as döntőbe jutásról. 4 mérkőzésből 3-at sikerült megnyernünk, és ez azt gondolom minden várakozást felülmúl, főleg annak tükrében, hogy egy sokkal agresszívebb és szabadabb kosárlabdát játszanak, tehát a szabályrendszer abban a korosztályban még nincs úgy lekorlátozva, mint itt Magyarországon.
Elárulta azt is, milyen programok várnak rájuk a következő időszakban.
Több rendezvényünk is van, ilyenkor nyilván már a családi napban is gondolkozunk, illetve most hosszú idő után a Covid-ot követően újra megrendezzük Nyíregyháza megyei jogváros támogatásával többek között a Jósavárosi streetball pikniket. Ez azt jelenti, hogy mind a környéken lakókat, de akár másonnan is, és nem csak nyíkséseket várunk arra, hogy streetballozzanak egész nap, egészségügyi szűréseken vegyenek részt, prevenciós tanácsadáson, valamint vetélkedőkön nyeremények lesznek, ajándékpólók lesznek, tehát egy igazi önfelett vasárnap lesz május 26-án. Szeptemberben pedig tervezzük a tavaly elindított U14-es fiú tornánkat, amely az első medusa torna után most már itt a második ilyen jellegű tornánk, és szeptember elejére tervezzük ezt, és bízunk benne, hogy sikerül nemzetközivé tenni, és külföldi csapatot is hívni.
Most pedig Magyar Gergelyt, a DVTK Kosárlabda Akadémia igazgatóját hallják.
Mindenhol tud tanulni az ember, én azt gondolom, tehát ez abszolút független attól, hogy mekkora egyesületről van szó. Én nagyon örülök annak, hogy a Nyiksa minket választott, és azt gondolja, hogy partnerek tudunk lenni egy ilyen együttműködésben. Elsősorban nyilván nem titkoljuk, hogy a mi célunk az, hogy ebben a régióban is megtaláljuk azokat a tehetséges utánpótláskorú lányokat, akikből akár profi kosárlabdázót, vagy akár utánpótlás, vagy felnőtt válogatott szintű játékosokat tudunk képezni. Elsősorban ez volt az, ami minket motivált ebben az együttműködés megállapodás megkötésében, de természetesen azt gondoljuk, hogy más egyéb területeken is, akár a szakmai oldalt tekintve együtt fogunk tudni működni, és egy közös gondolkodás által fejlődni, illetve fejleszteni mindkét egyesületben a gyerekeket. Elsősorban eddig ugye a megyehatáron belül próbáltuk megtalálni ezeket a tehetséges sportolókat, de azt veszük észre, hogy egyre nehezebb dolga van minden egyesületnek sportáktól függetlenül. A mai gyerekek már egyre kevésbé akarnak sportolni, és ezért kénytelenek vagyunk kilépni a megye határon túlra is, és ebben a régióban megkeresni azokat, akik elhivatottak és akár vagy tehetségesek, úgyhogy ebben is gondolkodunk a jövőben is. Ambrus Erzsébet, aki a kiválasztásért felelős szakember nálunk, ő hatalmas munkát végez ebben az évben, és több olyan gyerekkel, illetve szülővel, egyesületekkel, korosztályos csapatokkal kapcsolatban van, akik már több euroligás mérkőzésen is részt vettek nézőként, és azt gondolom, hogy az a millió, az a közeg, az a létesítmény, ami ott nálunk van, az önmagáért beszél, és egy hatalmas élményt nyújt a gyerekek, illetve az edzők, szülők számára is, úgyhogy ez mindenféleképpen azt gondolom, hogy egy vonzó erő és hatalmas élmény is mindenkinek.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!